This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Beaton Studio.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 50. epizódja. Füllett nyári éjszakákon egy jó könyvvel a kezünkben elveszni Budapest utcáin, vagy irodalmi kalandozásokra indulni Magyarországon, kedvenc történeteink színhelyein. Ennél jobb programot el sem tudok képzelni. A mai epizódban a Hosszú Lépés Járunk csapatának társalapítója és ügyvezetője Merker Dávid lesz a vendégem, akivel a tematikus séták különleges varázsáról beszélgetünk, és ajánlunk nektek olyan olvasmányokat, amikkel a kezetekben ti is útnak indulhattok, hogy az elolvasott történet a valóságban is megelevenedjen előttetek. Az Életem könyve rovatunk eheti vendége pedig egy 20 éves srác, akinek fiatalkora ellenére az irodalom a hitvallása, és egészen picikora óta körbeszövik az életét a szavak és a versek, na meg a slam poetry. Kedvenc könyvéről mesél nekünk Bánki Benni, költő slammer. És természetesen én is ajánlok nektek egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg, miről fog szólni a Beaton Studio legújabb műsora.
Egy életünk van, és én nagyon-nagyon szeretném, hogyha az baromi sűrű lenne.
A tied nagyon az?
Nagyon. Piszkosul az.
Újra itt a Felforgatók, a podcast bátor magyarokról.
Nem lehet saját magammal szembe azt a luxust megengedni, hogy mondjuk össze a molyak.
Kadarkai Endre vagyok. Az elkövetkező hetekben 10 olyan ember történetét mesélem el, akik letértek a kitaposott ösvényről, és saját utat választottak.
Azokból a körhintekből, amik nem olyan irányba forognak, ami számra komfortosan, azokból általában kiszállok.
Akik átírták a játékszabályokat. Akik, ha elbuktak, azért is újra kezdték.
6 éves koromtól úgy nőttem föl, hogy nekem minden héten, minden évben bajnoknak kell lennem.
A felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Akik, ha valamiben hisznek, amellett a végsőkig kitartanak.
Ha borászatra bök rá az édesapja, akkor ön most a borászatot megreformáló magyar üzletember?
Szerintem igen. Hegyeket tudtam volna elhordani hátamon.
Vegyünk példát róluk. Tanuljunk tőlük. Legyünk minél többen felforgatók.
Viszont előtte irány a medikus presszó.
Kövessetek minket, iratkozzatok fel a Spotify, Apple, Google Podcast lejátszótokon, vagy ahol jól esik.
Mondd Ákos, egy fiatalember miért akar hullákat fényképezni?
Beaton Studio.
Azt hiszem, hogy a könyvekben az a legzseniálisabb, hogy olvasás közben minden alkalommal mi magunk készítünk filmet belőle, a képzeletünk által. Elképzeljük a karaktereket, a helyszíneket, a díszletet, egy szóval mindent. És vannak olyan könyvek, amik egy-egy ismerős és a mindennapokban sokat látott helyszínen játszódnak. Budapest macskaköves utcáin, a fűvészkertben vagy épp a várban. És nem tudom, hogy próbáltátok-e már, de nincs izgalmasabb annál, mint amikor egy könyvvel a kezetekben hatalmas sétára kalandozásra indultok, hogy bejárjátok azokat a helyeket, amiken a könyv egy-egy jelenete is játszódik. A mai epizódban a Hosszú Lépés Járunk csapatának alapító tagjával, Merker Dáviddal beszélgetek, aki feleségével együtt a tematikus séták megszállottja. Dávid, szerinted miért olyan izgalmas vagy egyáltalán fontos, hogy ne csak rohanjunk, hanem ráérősen, tudatosan sétáljunk a városban?
Ezt tesz minket emberré, hogy van lelkünk, és foglalkozunk vele, és egy város is attól lesz több, mint beton és tégla és aszfalt és kő egyvelege, hogy van egy lelke. És ezt érdemes felfedezni, és akkor tudjuk magunkat otthon és jól érezni egy városban, hogyha a város lelkével is foglalkozunk, akkor leszünk több, mint lakosság, és akkor lesz valódi otthonunk a város.
A hosszú lépés járunk története 7 évvel ezelőttre nyúlik vissza. Gyakorlatilag ti hoztátok be a köztudatba a városi séta műfaját, ami nem csak egy séta, hanem tulajdonképpen összeköti a jelent és a múltat, és közösséget is teremt, tulajdonképpen hatalmas tudást is dolgoz fel közérthetően. Hogyan kezdődött ez az egész? Hogyha jól informált vagyok, akkor ez egy igazi szerelmi történet, egy véletlen találkozásnak a gyermeke tulajdonképpen.
Ilyen mennyiségben és ennyire helyiekre alapulva, mint ami Budapesten van, ez budapesti sajátosság. Tehát ilyen nincs máshol, vagy hát ha van is, mi még nem találtuk meg. De mi történetünkre visszatérve, igen, mi a Borival egy sétán találkoztunk, utána határoztuk el, hogy elkezdünk együtt sétával foglalkozni, meg elkezdtünk egymással is foglalkozni, úgyhogy ennek a sok-sok-sok eredményének, vagy gyümölcsének azt tekinthetjük, hogy mi összeházasodtunk, van egy gyerekünk, a hosszú lépés elég szépen megnőtt, és most már egy évben azért sok 10 000 ember az, aki részt vesz városi sétákon.
Honnan ez a név? Olyan kicsit furcsa, az ember felkapja rá a fejét, bár én az ilyen címeket szeretem mindig.
Pár dolgot tudtunk, amikor megalapítottuk a hosszú lépést. Az egyik az volt, hogy mi magyarokkal szeretnénk foglalkozni, magyarul tartani sétát helyieknek, tehát az a dilemma, hogy turizmusban működjünk inkább, vagy pedig helyi közösséggel foglalkozunk, ebben nagyon világosan az elején eldöntöttük, hogy helyiekkel akarunk foglalkozni, és emiatt világos volt, hogy magyar nevet szeretnénk választani, és valami olyat kerestünk, ami a sok tucatnyi név közül valahogy úgy feltűnik. És a hosszú lépés az úgy adta magát azért is, mert a 7 éve a rozé hosszú lépés az nagyon ment. Tehát akkor mindenki azt itta.
Meg most is szerintem.
Most is, de most már megszoktuk, de akkor ez egy újdonság volt. Aha. És akkor ezért választottuk a hosszú lépés nevet, és a járunk meg pont olyan, hogy ugye így is értheted, úgy is értheted, tehát olyan nevet szerettünk volna, amin el lehet gondolkodni, és egy picit meghökkent.
Számtalan olyan könyvről beszélhetünk, amik Budapesten játszódnak, a Pál utcai fiúktól kezdve Kondor Vilmos Budapest noárján, vagy Heltai Jenő Jaguár című regényénet. Említhetném akár az egyik kedvencemet, Szerbantal utas és holdvilágját is, ami ugye nagyon-nagyon fontos szerepe játszódik a budai várnak a történetben, de ott van például Szabó Magdának nagyon sok feledhetetlen története, amik mind-mind érintik Budapestet, meg egyébként persze Debrecent is, szóval ne legyünk ennyire Budapest fókuszúak. Milyen olvasmányokat és azokkal együtt milyen úti célokat ajánlanál a fővárosban a hallgatóknak, hogyha szívesen elvesznének Budapesten egy jó könyvvel a kezükben?
Amiket mondtál, azokat mindenképpen sokat fel is dolgoztunk már ezekből a könyvekből. Én mostanában térei fanatikus lettem, és nagyon jó látni a térei életművön például, hogy ő hogyan tette magáévá a várost. Ugye Debrecenből jött Budapestre, és szépen lassan lett otthonává ez a város, és ezt a művein keresztül nagyon szépen lehet követni, és a végén pedig különösen fontos lett neki az, hogy feldolgozzuk valahogy a közös múltunkat, ami a hosszú lépésnek is abszolút ez a missziunk. És Tére is ezzel foglalkozott, és ugye neki különösen ez az elképesztően turbulens időszak 44-45 fordulója az, amivel rengeteget törődött. Amit ő megírt a műveiben, abból nagyon sok minden valósággá vált. Tehát ő megírta előre a járványt például két művében is, és döbbenetes most olvasni akár a protokollban, akár a legkisebb jégkorszakban, hogy ez megtörtént, és ez pont úgy néz ki, ahogyan ő elképzelte.
Oké, akkor ha térei, akkor melyik művet kapjam a kezembe, melyiket olvassam el, és akkor merre induljak Budapesten?
Hát szerintem Téreitől a legkisebb jégkorszak az egészen csodálatos, és az a hegyvidékről szólt. Nagyjából, ahogy az Istenhegyi úton elindulunk fölfelé arról a vidékről. Tehát ez az igazi budai életérzést írja meg, mert ugye van ez a közhelyes, amit már mindenki tud, hogy budálakni világnézet egyszer megírta Márai, de hogy ez mit jelent igazából. Erről szól ez a mű, és szerintem ez nagyon érdekes, de ugyanígy ott van a protokoll például, amiben szintén megjelennek ezek a helyszínek, megjelenik az a közeg, ami mondjuk 10 éve volt Budapesten. Szóval ezek elképesztően jó átleleteket adnak a városról, de hogy ne csak Téreit említsem, hanem más szerzőket is. Ott van mondjuk Bereményi Géza, akinek a Magyar Copperfield című regénye szerintem abszolút a pályája csúcsa, és megdöbbentő, hogy még most egy ilyen mű kijött belőle.
Bereményi Gézának ez egy régóta várt önéletrajzi regénye. Ezek szerint te olvastad, én még előtte állok. Mesélj, mit kell róla tudni, és milyen?
Én ezt a könyvet ezt gyakorlatilag 2-3 nap alatt olvastam ki, pedig azért ez egy elég vaskos darab. Ugye Bereményinél kevesen voltak nagyobb hatással a 20. század második felének a magyar kultúrájára, és ő is éppen azért egy nagyon fontos ember, mert mindenhol alkotott. Tehát zenében ott van, irodalomban, színházban, filmben, gyakorlatilag bárhol megtalálod. És ezért mindenki, vagy nem szeretném megsérteni, ha hallgatja ezt az adást, de hogy azért már úgy azt képzelte mindenki, hogy ő elérte azt a kort, meg elérte azokat a sikereket, amikor ülhet otthon kényelmesen, és nem kell semmit csinálni. És ehhez képest az életműnek a megkoronázása ez a regény, tehát ez valami elképesztő, fantasztikus mű. Azt a telekitéri gyerekkort, meg azt a józsefvárosi gyerekkort teszi tökéletesen átélhetővé, meg elképzelhetővé, amiből minden táplálkozik. És egyszer csak nekem olyan érzésem volt, mintha így összeállt volna a puzzle. Tehát amikor a műben elhangoznak azok a mondatok, ami benne van az Eldorádóban, a Megáll az időben, és egyszer csak így összeáll, hogy ez nem csak egy fikció, hanem ez tényleg az ő élete volt, és abból táplálkozik minden. Plusz hát egy olyan letűnt világot idéz meg a Teleki téren, amelyikhez ma már kell egy kis fantázia, hogy elképzeljük azt az egészen hatalmas nagy piacot, ami ma már nincsen. De mégis jelen van, ha máshogy nem Bereményi műveink keresztül, és nekem fantasztikus volt azt olvasni, hogy hogyan is volt az a világ, és tényleg olyan érzésem volt, mintha egy összeállna a kép. És mondjuk valaki oda megy Józsefvárosnak arra a részére, ahhoz valami elképesztő mennyiségű olvasnivalót lehet találni. Tehát ott van mondjuk Giorgio és Nikola Pressburgernek a Józsefvárosról szóló történetei, ott van Mándi Iván, ott van a Fejes Endrétől a Rozsda temető. Mi mindig abban hiszünk, hogy érdemes vegyíteni sokféle tudományterületet, sokféle kulturális területet, művészeteket, mert hogy abból jönnek ki a legizgalmasabb dolgok. Mi pont ezért minden érzékszervre igyekszünk hatni, és hát nyilván az irodalom az egy nagyon maradandó történet, tehát azon nagyon könnyen meg lehet érinteni valakinek a lelkét azon keresztül.
Azért ebből is kitűnik, hogy nektek elég komoly missziótok van, és most eszembe jut, hogy láttam is nálunk a híradóban egy akciótokat, ilyen egész alakos figurák voltak nőkről, mondvá, hogy milyen fontos, hogy tudjuk, hogy milyen nők, milyen fontos nők a történelemből értek. Ha jól sejtem, akkor a 11. kerületben gondolom ez volt a célja, vagy egyáltalán Budapesten? Mi volt az akció?
Ez a Wonder Women kezdeményezésünk volt, azt vettük észre, hogy Budapest köztereiről hiányoznak a női szobrok, vagy ha vannak, akkor mesztelenek. De olyan nő, akinek neve is van, az gyakorlatilag nem látszik. Tehát mondjuk, hogy 100-ból egy ilyen szobor van. Amit látunk az utcán, az meghatározza azt, hogy mit is gondolunk, és a saját gyerekeinknek is azt adjuk tovább, és ezzel azt üzeni a város, hogy a nők nem számítanak, nem tettek le semmit az asztalra, pedig ez nem így van. És ez annyira nem így van, hogy elhatároztuk, hogy ezen változtatni fogunk. Mi nagyon sok éve mutatjuk be a várost, és egy picikét már frusztrált minket az, hogy mindig csak megmutatunk valamit, de nem alakítunk rajta, és azt gondoltuk, hogy itt az ideje ezen változtatni. Úgyhogy először tavaly nőnapon kiraktuk ezeket a szobrokat a város szerte, és utána indítottuk el a kezdeményezésünket, ebből volt egy közönségszavazás is, amiben ki lehetett választani azokat a nőket az általunk javasoltakból, meg egy zsűri által is javasoltakból, akiknek szeretnénk szobrot állítani. Például mi magunk egy Szenes Hanna szobrot idén felavattunk a Szenes Hanna parkban, a Lövöldetér mögött van Erzsébet városban. Szenes Hanna egy fantasztikusan összetett és izgalmas személyiség volt, a 20-as években született Magyarországon egy asszimilált zsidó családba, és aztán elhatározta, hogy ő neki Palesztinában van a helye, és ki is vándorolt, amint kitört a második világháború, világos volt, hogy neki valamit tennie kell azért, hogy az európai zsidóságot megmentse, és ejtőernyősként ledobták az akkori jugoszláv partizánokhoz, mire Magyarországra ért rögtön elfogták, megkínozták, nem árult el a társait, és kivégezték a Margit körúti katonai gyűjtőfogházban. És emellett költő is volt, Izraelnek egy ilyen nemzeti költőjének számít a mai napig. Magyarországon gyakorlatilag semmit nem tudunk róla, pedig a sorsa az egy végtelenül sokat üzenő és elgondolkoztató történet, és például Szenes Hanna az egyik ember, akinek mindenképpen szerettünk volna, hogy szobra legyen, úgyhogy mi most egy kolotkóféle miniszobrot állítottunk, de a második kerület és a főváros vezetésével felkarolták azt az ötletet, hogy most a szénatér megújítása kapcsán a szénatéren a szemben azzal a helyen, ahol kivégezték, legyen egy valódi Szenes Hanna szobor Budapesten. És hát nyilván az a célunk, hogy ez itt ne álljon meg, hanem folyamatosan jelenjenek meg a nők, és legyenek láthatóak a városban.
Ki az a nő, akiről szavaztattatok, vagy aki akár csak a saját személyes kedvenced, akiről szerinted nagyon-nagyon kellene Szenes Hanna mellett, hogy záros határidőn belül szobor legyen valahol?
Budapesten elférne mondjuk egy Szabó Magda szobor is, Torma Zsófia, aki régész volt, Hugonnai Vilmát szoktam említeni, akiről úgy viszonylag lehet tudni, hogy az első orvos volt, de hát mellette Bédis Wimmer Rózától, aki az első nagykövet volt, elképesztően sok olyan hősnő van, akiről meg kéne emlékeznünk, csak még nem tesszük a városban, úgyhogy nekünk ez egy nagyon fontos missziónk, hogy ez megtörténjen.
És akkor, ha már ez a téma, akkor hadd ajánljam egyik kedvenc könyvemet, az 50 elszánt magyar nő című kötetet, Rátkai Kornél csodálatos illusztrációival, rajzaival, ami tényleg erről szól, gyakorlatilag 50 elképesztő magyar nőről, akikről sokat nem is tudunk, vagy a nevüket sem ismerik adott esetben, mindenképpen olvassátok el, ha még eddig nem tettétek volna. Na de visszatérve a sétákhoz, picit elkanyarodtunk, ha már Szabó Magdát említetted, én is voltam már korábban irodalmi sétán, amikor elindultunk a Budai Várból, és lecsorogtunk szépen a Tóth Árpád sétányon át, gyakorlatilag Babits régi házán keresztül, Szabó Magdáék. Ugye Szabó Magdának és Szabotkának az Attila úton volt egy lakása, ott éltek nagyon sokáig, mielőtt Pasarétre kiköltöztek. Kosztolányi ott lakott gyakorlatilag mögötte, most már csak emlékmű van ott, mert lebombázták a háborúban. Szóval, hogy ott azért nagyon komolyan összpontosul egy csomó írónak a múltja. Ezen a környéken szoktál akár te magánemberként a feleségeddel sétálni?
Persze, hát, sőt a Budai várat én most mindenkinek nagyon ajánlom, mert a város gyakorlatilag kiürült, amit a turisták eddig megtöltöttek, azt most mi városlakók visszavehetjük, és ki tudja, meddig marad így, úgyhogy szerintem aki tud, az menjen a Budai várba sétálni, meg a belvárosba, mert teljesen más arcát mutatja.
A Budai vár tényleg egy csoda, és tényleg most, hogy mondod, a napokban voltam fönt, és megdöbbentem, hogy mennyire kiürült, és én is pontosan ezt éreztem, hogy na most kell fölmenni kirándulni, ha lehetséges, minél többet. Mit nézzek meg akkor, Dávid? Ajánlj nekem pár konkrét pontot.
Érdemes megnézni Szermantalnak a klasszikusát, a Budapesti Kalauz Marslakok számára című művét, amiből mi még a Pokettel készítettünk is egy randi térképet korábban. Furán fog hangzani, hogy pont én ajánlom, aki ugye a város titkait igyekszem megmutatni, de például a Halászbástya soha nem láttuk így, mint most. És ott van mondjuk a jezsuita lépcső, amelyik ott, ha szemben állsz fel, a jobb oldalán van, és ahogyan Szerbantól leírja, hogy ott hogyan lehetett valaki, aki késsel megtámadta valamelyik ősét, az ma teljesen elképzelhető újra. És abszolút ezt a kihaltságérzést, amit csak a víziónkban létezhetett, most meg tudjuk ott tapasztalni, tehát érdemes azt megnézni. Érdemes megnézni 60-i Báró palotáját a Bécsi kapunál, ahol például maga Thomas Mann vendégeskedett. József Attilának a Thomas Mann köszöntése című verse a Fehérek közt egy európai, ami már szintén közhely lett, az is ott történt, tehát azt is meg lehet tekinteni.
A betonon látszik, és az aláírásukkal azoknak az íróknak így állított emléket a kerület, akik 60-nál abban az időben vendégeskedtek, ugye ő volt a kor mecénása, tényleg azért József Attilától elkezdve, Márai Sándoron át, azért jó, Márai speciális példa, mert ő pont ugye emigrált, de azért nem éltek túl nagy gazdagságban, hogy így fogalmazzunk. Ezek az írók, ezek az elődeink, és mindet 60-i vendégelte meg, szinte minden héten volt hatalmas lakoma, ezzel támogatta az ő munkájukat.
Ez így van, és ezek az aláírások, amiket ott elhelyeztek, ugye ezek egy vendégkönyvet mintáznak. Van ott környéken egyébként még egy ugyanilyen, ilyen szerintem fantasztikus emléktábla, ami a Cseh Tamás Bereményi Géza egykori albérleténél van az Iskola utcában, ahol megcsinálták azt, mintha lakónévsor lenne, és a lakónévsorban az életmű szereplői vannak, tehát Fáskertinétől kezdve mindenki ott ki van írva, és szerintem ennél jobban emléket állítani nem nagyon lehet. Az a jó, amikor a városban egyszerre sétálsz, irodalom is van, képzőművészet is van, tehát mindent egyszerre tudsz magadban szintetizálni, és elkezdesz egy álomvilágban élni, és valahogy megítézed magadban.
Szerintem ennél szebb zárszó nem is lehetett volna. Az irodalom, azt hiszem, az elmúlt közel 20 percben is bebizonyítottuk, hogy köztünk él, úgyhogy itt a nyár, rendkívül meleg van, de szerintem ez pont alkalmas egy sétára, mert nem tudom erről neked mi lehet, és nem ilyes véleményed.
Kora esti séták azok csodálatosak ilyenkor.
Na így van, kora esti séta, úgyhogy fogjatok egy könyvet, fogjatok valami klasszikus, akár kortást, említettünk itt azért egy csomó címet, Téreitől Szerbantalon át Máraig, vegyétek a nyakatokba Budapestet. Köszönöm, Dávid, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Csárd Géza azt mondta a Morfiumról, hogy az kiemel az időből, de az a jó, hogyha az ember egy jó könyvet olvas, akkor az is kiemel az időből, nem kell kábítószer. Szalóki Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast Szabados Ágival.
Olvasni menő! Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten egy nagyon fiatal vendégem van, Bánki Beni, költő szlemmer. Sokan úgy látják, hogy a fiatalabb generáció nem annyira szereti a verseket, meg az irodalmat. Ennek a teóriának az ellenpéldája a pont Beni, aki itt ül velem szemben. A te életedet egészen pici korodtól kezdve meghatározzák a versek és azok szeretete. Versmondó versenyeken szavoltál, saját verseket írtál, és végül slam poetrivel kezdtél el foglalkozni, a Pillwalker színpadáig repített tulajdonképpen ez a kis munkád, és ott több mint 12 000 hallgatták a szavaidat, úgyhogy ez azt hiszem, hogy egészen elképesztő. Beni, már az általános iskolában, vagy már akár előtte, vagy mikor talált meg az irodalom és a versek szeretete?
Valamikor az általános iskola kezdetén volt, hogy rengeteget olvastam, könyvtárakba mentünk a szüleimmel, és valahogy valahogy ott megszerettem az irodalmat, a történeteket. Az elején még kaptam az iskolában a kötelező olvasmányokat, viszont utána már én választottam ki magamnak, ami tetszik, ami érdekel. Valahogy úgy fordultam át a versek felé, hogy nagyon sok versmondást hallgattam egyébként, főleg Latinovics Zoltántól, és azok inspiráltak később az írásra is, hogy én is kipróbáljam magam, mert valahogy a verseknek olyan elemi ereje van, úgy tudnak hatni az emberre, mint szerintem semmi más.
Volt egyébként nem olyan régen egy adásunk, Nádasdy Ádámmal beszélgettünk, meg Luther Imrével beszélgettünk, aki a Magyar Versmondók Egyesületének az elnöke, és nekem van tényleg egy olyan teóriám, hogy a fiatalok nehezebben kapcsolódnak a versekhez. Azt hiszem, hogy a versekhez jobban érni kell, élni kell, de hát ez nyilván itt van egy kivétel velem szemben, ami erősíti a szabályt. Egyetértesz ezzel, vagy tapasztalod ezt a kortársaidnál, vagy te lehet, hogy már egy másik generáció és a slam poetry behoz egy olyan újdonságot, ami miatt tudnak kapcsolódni a fiatalok?
A versben szerintem nagyon jó az, hogy előadható és színpadra vihető, és egyébként nagyon jó, hogy mondtad a Luther Imrét, mert rengeteg alkalommal dolgoztunk közösen, és különböző táborokba gyerekeknek vittem egy rendhagyó irodalom órát, ami azt jelentette, hogy slam poetry szövegeket és klasszikus verseket adtam elő nekik. Ez mind interaktív módon történt, úgyhogy próbáltam őket is bevonni az egészbe, és a végén tényleg az látszott, hogy elnyerte a tetszésüket, hogy kérdezgettek, hogy hol lehet ilyeneket találni. Valaki mondta, hogy most elkezd olvasni rögtön, ahogy vége az előadásnak. Úgyhogy szerintem a fiatalok fogékonyak az irodalomra, csak a megfelelő tálalás az, amire szükség van.
Neked ez egy ilyen misszió, hogy a verseket és az irodalmat megszerettes? Tehát végül is azt csinálod, amit én, csak te más területen, meg egy jóval fiatalabb generáció tagjaként.
Abszolút missziónak mondanám, ez egy szerelemprojekt. Tényleg az irodalom vesz körül mindenhonnan. A közösségi médiában is jelen vagyok, ahova kiteszem egyébként a magánéletemet is, vagy a hétköznapi életem különböző pillanatait, de hosszú távon az a cél, hogy a közösségi média, mint eszköz segítsen eljuttatni az irodalmat azokhoz, akik egyébként tényleg befogadják, csak meg kell őket szólítani.
Picit, hogy megismerjenek jobban a hallgatók. 20 éves vagy, magyar szakra jársz, slam poetrizel, költő vagy, az Instagramon nagyon aktív, szerintem 100 000 környéke, amennyien követnek, nagyon sok fiatalt elérsz, emellett, ahogy mondtad most is, ráadásul még táborokba jársz, hogy az irodalmat és a költészetet népszerűsítsd. Még van valami, amit kihagytam, és fontos róla tudni?
Korábban 3 évig így műsort is vezettem, és ez is érdekel, már mint a kamerák előtt való szereplés, de valahogy így mindig a kettő között egyensúlyoztam a média és az irodalom világa között, de szerintem a kettőt össze lehet kapcsolni, ahogy például az irodalmat és a zenét is, és erre jó példa a Pilvaker, amit felhoztál.
Nagyon tetszett, egy interjúban olvastam arról, hogy gyerekként Pécsen a Holt Költők Társasága mintájára volt egy kis csapatotok, ahol a barátaiddal tulajdonképpen a saját és a kedvenc verseitekről beszélgettetek. Nekem egy nagyon nagy kedvencem a Holt Költők Társasága történet. Előbb olvastam, és aztán láttam filmben, és utólag derült csak ki számomra, hogy igazából a könyv az egy forgatókönyvből készült könyv. Tehát itt van egy kivétel, egy fordított helyzet, hogy nem könyvből lett egy ilyen kultikus film. Hogy volt ez a Holt Költők Társasága történet?
Ez úgy történt, hogy körülbelül 12 éves voltam, amikor elkezdtem írni verseket. Rögtön nagyon lelkesen a barátaimmal összegyűltünk, megosztottuk egymással a saját szövegeinket, mindig ilyen kis kávéházakban, vagy romkocsmákban. Volt egy teltházas, ilyen felolvasó estem, ahol még ilyen pécsi színészek is beszálltak, úgyhogy ez nagyon jól sikerült. És tulajdonképpen ez meghatározta egyébként szerintem a későbbi tevékenységeimet, hogy kezdetben is ilyen pozitívan fogadták a szövegeimet.
Mert nagyon kíváncsi vagyok. Benni, mi a te életed könyve?
Ugye J.D. Salinger-től a Zaphegyező az, ami talán mindenkinek beugrik elsőre, ez egy ifjúsági regény, és nagyon sok ember forgatta már a kezében. Viszont én, amikor megkaptam ezt apukámtól, és szerintem még általános iskolás voltam, tehát nem is olyan sok mindent értettem belőle, akkor nagyon megtetszett. És kíváncsi voltam, hogy ez az író még miket alkot, milyen könyvei vannak, úgyhogy így találtam meg a Frenny és Zuit, ami szerintem egy még jobb történet, illetve tényleg ez életem könyve. Ez egy testvérpárról szól, 2 novella van benne, amik így összekapcsolódnak, de egy nagyon különös testvérpárról, illetve egy nagyon különös családról, ahol 7 csodagyerek van, de egyik sem tudott nagyon beilleszkedni. Mindegyik kicsit kívülálló a világban, és mindegyik keresi a boldogságot, keresi az élet értelmét, és valahogy ezt, amikor tizenévesként a kezemben forgattam, akkor nagyon bevonzott.
Az jut eszembe erről, hogy most ezt a szót én pozitívan értem abszolút, de hogy te is egyfajta kívülállónak érzed magad a saját generációdban?
Abszolút, abszolút. Engem mindig a felnőttek érdekeltek. Amikor kisgyerek voltam, akkor próbáltam őket kihallgatni, amikor kocsi utakon a hátsó ülésen feküdtem, de nem tudtam elaludni, sosem tudtam elaludni, hogyha valaki beszélt, mert érdekelt, hogy mit mond. És ugyanígy családi összejöveteleken mindig az érdekelt, hogy mi az a titok, amit a felnőttek tudnak, és én nem. Valahogy tényleg mindig az fogott meg, amit az idősebbek mondtak, és tulajdonképpen olyan könyveket olvastam, amiben a szereplők most már az én korombeliek, mert azóta hozzájuk nőttem.
És most is olyanokat olvasol, ami már a még idősebbekről szól?
Igen, illetve azt vettem észre, hogy nagyon jól kijövök a kisgyerekekkel, érdekel a korosztályom, illetve az, hogy mik a velem egykorúak céljai, mik mellett szólalnak fel, vagy szólalnak meg, de egyébként a legjobb barátaim azok 30 felettiek, annak ellenére, hogy én pont 20 vagyok.
Visszatérve életet könyvére, a Franny és Zoe egy különleges testvérkapcsolatról szól, és hát neked is azt hiszem, hogy különleges a kapcsolatod a testvéreiddel, nagyon fontos neked a család, egy nagyon összetartó család vagytok, hárman vagytok tesók, mit kell tudni erről a családról?
Szerintem nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert tényleg egy támogató családból jövök, akik a kezdetben mindenben segítettek, amikor azt mondtam, hogy én verseket írok, és megmutattam az első ötöt, akkor már tervezték azt, hogy ebből lesz egy felolvasóest, hogy megmutassák másoknak is, mert látták bennem a potenciált, és ennek nagyon örültem, mert itt sokkal könnyebb volt megmutatni magam tényleg a nagyobb közönségnek. Két testvérem van, ugye két öcsém, az egyik 18, a másik viszont 8 éves, úgyhogy van egy nagyobb korkülönbség, és mindketten abszolút mellettem állnak, de közben a saját világukban, a saját tehetségükben mennek előre.
Picit a versekre visszatérve, hogyha verseket olvasol, verses köteteket veszel le a polcodról, akkor mik a kedvencek?
Engem mindig az érdekelt, versekből is, meg regényekből, novellákból, amit nem értek, amit nem értettem. Szóval mindig kerestem a kívásokat, kíváncsi voltam, hogy mi az, ami ködös tényleg, amiben ez a titok van. Nagyon szeretem Tandori Dezsőnek a költészetét, van a Semmi kész című verse, az a kedvencem. Annak az első két sora az, és szerintem ez az egyik ilyen legszebb verskezdés a magyar irodalomban, hogy egy vakmadár azt hiszi álmodott, pedig csak megsimogattam a hátát, mit ő engedni nem szokott.
De szép.
De egyébként nagyon szeretem a nyugatosokat, de Szilágyi Domokost is, ő határon túli költő, illetve figyelem azt a generációt, akivel együtt felnövök.
Bánki Benni, hogy látja magát Bánki Bennit 10 év múlva mondjuk?
Remélem, hogy már egy kész kötettel, egy kiadott kötettel a hátam mögött. Szeretnék mindenképpen a zenével is közelebbi kapcsolatba kerülni, az irodalmat belopni a zenébe, és kettő fúziójából valami izgalmasat alkotni, meg a slam poetry szövegekkel is nagy dolgokat elérni, mert szerintem a szó, illetve az irodalom, a kimondott szó, az nagyon nagy erővel rendelkezik.
Olvassátok el Benni kedvenc könyvét, a Franny Zoe-t Salingertől, és olvassatok verseket, és olvassátok őt. Köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm.
Lapozza 99-re Szabadoságival.
Mutasd a könyvespolcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Nyilvánvalóan. Úgy tartják, hogy a könyveink elárulják, milyen a személyiségünk. A mai podcastet is azzal zárjuk, hogy én böngészem végig a saját könyvespolcomat, és választok egy könyvet róla, amit szerintem érdemes lenne neked is elolvasnod. Júliusban a Nincs Időm Olvasni kihívás keretében a 121 éve született Ernest Hemingway életművével ismerkedünk. A podcastben korábban egy egész adást szenteltünk neki, Kovács Krisztiánnal beszélgettünk a mesterről. Aki esetleg korábban lemaradt, az feltétlen hallgassa vissza, mert hogy Krisztiánnal, az Ektopolis magazin főszerkesztőjével, az egész életéről, a hatásáról, na meg persze legfontosabb műveiről beszélgettünk. A NIOK online könyvklubjának közös könyve ebben a hónapban a legismertebb műve, az Öreg halász és a tenger. Szóval ezen a héten ezt ajánlom nektek, mert éppen most fejeztem be, bár ez már a sokadik olvasás volt. A rövidke regény díjjözönt és sosem látott elismerést szerzett az akkor már egészen idős Hemingway-nek, irodalmi Nobel-díjat, Pulitzer-díjat kapott, viszont amellett, hogy ez egy olyan regény, amihez fel kell nőni, meg kell érni, Ennél azt hiszem, hogy tényleg óriási hiba, hogy sok helyen kötelező olvasmány. Pedig annyi mindenről szól ez a rövidke történet, ami miatt érdemes elolvasni és érdemes figyelni rá. Benne van az öregkorral való szembenézés, a hűség, a bátorság és az ember kitartás vágyának örökérvényű kérdései, a küzdelem és végső soron pedig még a természet tisztelete is. A történet dióhéjban, bár azért sokan tudják, de azért elmondom, Santiago a halász 84 nap után is kihajózik a csónakján újfent a tengerre, hogy végre valahára zsákmánnyal térjen haza. Ott viszont az átlagember számára elviselhetetlen gyötrelmek történnek vele, és üldöznie kell egy hatalmas halat, hogy végre bizonyítson önmagának és a világnak is. A gigászi hal elejtése aztán sikerül, de ezt követően hiába indul haza Kubába, hazafelé cápákkal találja szembe magát, így Santiago küzdelme messze nem ér véget. Nem spoilerezem le a végét, bár azt hiszem, hogy sokan tudjátok, hogy mivel ér véget. Hemingway egyszerű nyelven, nagy láttató erővel jeleníti meg a vesztesség és a diadal történetét, amellyel élete legnagyobb sikerét aratta. Tehát még egyszer Ernest Hemingway, Az öreg halász és a tenger. Olvassátok el! Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 50. epizódja. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast-en, na meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplistán. Köszönjük! A műsor zenei és utómunka szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Márki Anna, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Amíg készül a következő epizód, hallgassátok vissza az elmúlt 49 adásból azt, amit esetleg kihagytatok. Szabadoságit hallottátok, 2 hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek!
Beaton Studio.
Ez egy Beaton Podcast.